Ti radi. Társ a bajba.
Jó estét kívánok, önök az Erkét hallják. Adásom munkatárs Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Háda Béla kutató, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Észak-koreai kínai kapcsolatok tekintetében szeretnénk elmélyedni. Melyek azok a súlypontok, amelyeket fontosnak tart a szakértő?
Hát ugye mindenek előtt érdemes valamilyen módon körvonalazni, hogy mi a szerepe mondjuk Kínának az észak-koreai stratégiában, és mi a szerepe Észak-Koreának a kínai stratégiában. Ugye két olyan államról beszélünk, amelynek rendszerei, politikai berendezkedései felületes ránézésre legalábbis rokonságot mutatnak, gyakorlatilag roppant nagy különbségeket, és két olyan országról beszélünk, amelynek együttműködése napjainkban ugye az észak-kelet-ázsiai biztonságpolitikai folyamatok egyik kulcskérdése, ugye nem mellesleg az észak-koreai nukleáris programmal összefüggésben, illetve a kínai-amerikai kapcsolatrendszerrel összefüggésben. Ugye a végeredményben ugye a két állam kapcsolata a hidegháború kezdeteitől datálhat, ugye a második világháború végétől, a kínai népköztársaság kikiáltásától 1949-ben, illetve különösképpen a koreai háború, az 1950 és 53 között zajló koreai háborútól, ahol is ki kell mondani, a kínai haderő mentette meg Észak-Koreát a megsemmisüléstől, és gyakorlatilag stabilizálta azt a területi állapotot, amelyben a két Korea, Észak és Dél-Korea napjainkban létezik. Ugye a végeredményben a kínai szövetség az észak-koreai rezsim számára innentől kezdve stratégiai jelentőséggel bír, rendkívül fontos, bár hozzá kell tenni, hogy kezdet-kezdetén a Szovjetuniót és Kínát versenyeztették az észak-koreaiakat tekintetben, melyikük ad nekik többet. Végeredményben a 90-es évektől a Szovjetunió összeomlásától ez a verseny megszűnt, és Kína lett Észak-Korea első számú katonai, kereskedelmi és külpolitikai partnere. Gyakorlatilag függetlenül attól, hogy az észak-koreai rezsim első embere éppen a Kim dinasztia melyik tagja volt. Ugye Kína számára Észak-Korea jelentősége kezdettől fogva abban rejlett, hogy valamilyen módon az ellenséges erőket a kínai határtól távol tartsa. Elsősorban az Amerikai Egyesült Államok haderejét értették ez alatt, és a koreai háború szerepvállásuktól kezdve gyakorlatilag napjainkig ez a stratégiai szempont nyomon követhető a kínai magatartásban. Ám bár a ezredfordulótól kezdve, hogy a kínai nagyhatalmi politika erőre kapásától kezdve azért a kínai szempontok lényegileg megváltoztak, és Észak-Koreának az az elképesztő stratégiai autonómiája, amit a fennyeli rezsim erőltet, ez egyre inkább kezd terhessé válni a pekingi külpolitikusok számára. De nem mellesleg azért, mert olyan Kína által sem előre látható és nem koordinálható feszültségeket gerjeszt a koreai félszigeten, az amerikaiakkal, illetve a dél-koreakkal, esetenként a japánokkal szemben, amely Kínát, mint Észak-Korea első számú patrónusát, ismert patrónusát is lépéskényszerbe hozza, és adott esetben olyan feladatok megoldására kényszeríti a kínai külpolitikát, amelyre az nincsen felkészülve, vagy nem tud megfelelő válaszokat adni rá. A napjainkban zajló amerikai észak-koreai húzakodás a nukleáris program körül, illetve egyáltalán a tárgyalások újraindítása körül jelentős mértékben ezt a problémát domborítja ki.
Észak-Korea kellően erős ahhoz, hogy ezt a fajta öntörvényűséget fenntartsa hosszú távon?
Ez egy érdekes kérdés valóban. Észak-Korea tulajdonképpen egy gazdasági törpe. Talán érdemes megjegyezni, hogy az észak-koreai gazdaság, amennyire tudjuk, az információk meglehetősen bizonytalanok, de az észak-koreai gazdaság mérete az még egy harmincada sincs a dél-koreai gazdaság méretének. Ám Észak-Koreának az elmúlt évtizedek során egy olyan rendkívüli agilitással végrehajtott és sikeres katonai nukleáris programja alapozódott meg, és hajtatott végre, amely lényegében nagyon komoly politikai tényezővé emelte ezt az országot, és hát legalább két alkalommal tárgyaló asztalhoz kényszerítette az Amerikai Egyesült Államok első számú vezetőjét is. Ugyanakkor nagyon különleges helyzetét kihasználva az észak-koreai diplomácia végeredményben a kínaiakat is időről időre kijátsza, és tudatában annak, hogy a kínaiak mindenképpen meg kell, hogy akadályozzák az észak-koreai rezsim megdöntését, végeredményben egy olyan stratégiai autonómiát alakítottak ki maguknak, amelyen belül képesek ezt a mozgásteret biztosítani. Tehát a válaszom az, hogy is. Erősnek kifejezetten nem mondható az észak-koreai gazdaság, az észak-koreai állam, mint állam, ám rendelkezik olyan eszközökkel, olyan különleges tulajdonságokkal, amely a politikai dimenzióban, a politikai küzdőtéren ezt a sajátos mozgásteret mégiscsak biztosítja neki.
Ezeknek az eszközöknek, amelyekről említést tett, létrejöttében nem támaszkodtak az észak-koreai Kínára, tehát a nukleáris kérdések tekintetében Kína nem játszott valami szerepet a háttérben?
Valóban a kínaiaknak bizonyos technológiai transfer, elsőben egyébként a rakétatechnológia tekintetében megnyilvánuló technológiai transfer esetében megvolt a maguk szerepe, mint említettem, a hidegháborúban Észak-Korea versenyeztette a Szovjetuniót és Kínát. A Szovjetunió a nukleáris energiakutatások, a nukleáris technológiai kutatások tekintetében vitt fontosabb szerepet. Kína inkább a rakétatechnológia fejlődésében játszott talán fontosabb szerepet, ha lehet ezt így összehasonlítani. Ám összességében véve az, hogy ez milyen észak-koreai magatartáshoz fog vezetni majdan, ezt azért Pekingben sem látták évtizedekre előre természetesen, és hát ne felejtjük el, hogy a hidegháborús nemzetközi szembenállás logikájába illesztve indultak el ezek a folyamatok. Olyan felfogás alapján, amely Kínában lényegében a 90-es években már feltétlenül meghaladottá vált, sőt még korábban, hiszen ne felejtjük el, hogy az Egyesült Államok és Kína között lezajlott egy közeledés, már a hidegháború évtizedeiben, és Kína ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején egy új gazdasági fejlődési pályára állt, amely mind a mai napig hozza a maga, hát sokak számára így vigyelt eredményeit. Tehát ez a gondolkodásmód Kínában ugye meghaladottá vált, Észak-Koreában viszont nem. Észak-Koreában egy sajátos belső filozófia szerint ezt a szembenállási logikát megőrizték, csak egyre inkább olyan dimenzióban valósult ez meg, hogy Észak-Korea van az egyik oldalon, a világ túlnyomó része, de elsőben az Egyesült Államok a másik oldalon, és továbbra is ez az erőltetett katonai felkészülés, nukleáris fegyverkezés, és ennek a politikai dimenziói rendkívül fontosak az ország számára. Ugye Észak-Korea esetében már a magyar diplomácia számára is a 80-as évek vége óta ismert, hogy gyakorlatilag a nukleáris fegyverkezésnek az elsődleges célja, hogy egyenrangú félként tárgyalhasson az Amerikai Egyesült Államokkal, és ezáltal biztosíthassa maga számára az elismerést és a biztonságot, az amerikai biztonsági garanciákat. Ezek a célkitűzések máig nem váltak meghaladottá, máig nem kerültek le a napirendről. Ilyen tekintetben tehát Kína valóban hozzásegítette Észak-Koreát részben ezeknek az eszközöknek az előállításához, bár hozzá kell tennem, hogy az észak-koreai tudós társadalom ilyen tekintetben már hosszú ideje autonóm. Ugyanakkor a politikai vetületeket illetően meghaladottá váltak azok a koncepciók, amelynek szellemében ezt tette, Kínában, Észak-Koreában viszont fenntartották ezeket.
Azt teljesen kizártnak tartja, hogy Kína taktikailag gondolkozva tolja maga előtt az Egyesült Államokkal szemben Észak-Koreát?
A kínai diplomácia természetesen igyekszik kihasználni azokat a lehetőségeket az Egyesült Államokkal szemben tárgyalásainál, amelyek az adott körülmények között adódnak, és az észak-koreai tárgyalások kérdése is ilyen volt. De azt azért látni kellett, hogy ez egy kettős játék. Egyrészt valóban a kínaiak, ugye, amikor az amerikai kereskedőkkel folytatott kereskedelmi háború napirendre került, több alkalommal utaltak arra, és ezt végül Donald Trump kormánya is elismerte, hogy ők kulcs tényezők Észak-Kelet-Ázsia stabilitásának a biztosítására. Ugye nem csak Észak- és Dél-Korea viszonylatában, hanem például Kína viszonylatában, Japán viszonylatában is. Ugyanakkor azt is látni kellett, hogy a kínai külpolitika számára egy sajátos dilemmát jelentett, hogy a világ egy része tulajdonképpen felelőssé akarta őt tenni Észak-Korea magatartásáért. Ugye, mint utaltam rá, az egy közismert dolog, hogy Kína Észak-Korea első számú segítője, első számú patronus, hogy az észak-koreai külkereskedelem 91%-a Kínával zajlott már az utóbbi években. És végeredményben a világ legnagyobb részéből azt a következtetés vont el, hogy ha Kína ráparancsol Észak-Koreára, hogy valami legyen, akkor az úgy lesz, ha nem parancsol rá, akkor nem úgy lesz. Magyarán szóval Pekingben tehetnek arról, hogy Kim Jong-un ilyen renitens politikát folytat. Ez egyrészt a kínai diplomácia számára kellemetlen volt, mert a kínai észak-koreai kapcsolatok nem így működnek. Másrésztről az is kellemetlen összetevője volt a történetnek, hogy Kína ide inkább egy felelősségteljes, jótékony nagyhatalmi tényezőként próbálja magát feltüntetni a világban, miközben a nemzetközi közvélemény egy tetemes része azt a következtetés vonja le, hogy még a saját hátsó udvarában Észak-Koreában sem tud rendet tartani. Ez a jelenség tehát, mint láthatjuk, azért összetett. A kínaiak számára ugye az észak-koreai eszköz az annyiban használható, amennyire befolyásolni tudják Észak-Korea politikáját. Ugye ennek a kiterjedése pedig hát bizonytalan, de mindenképpen kisebb, mint ahogy azt a nemzetközi közvélemény látja és elvárja.
Jó, tehát ön azt mondja, hogy jelentősek az észak-koreai-kínai gazdasági kapcsolatok. Ez egyfajta lehetőség arra, hogy Kína kieszközöljön olyan magatartást Észak-Koreától, ami kívánatos.
Mindenképpen az lenne, de az észak-koreaiak nagyon jól tudják, hogy sem a kínaiak, sem az oroszok nem akarják hagyni, hogy az északi rezsim megrendüljön. Márpedig ha Észak-Korea, mint államgazdasága megrendül, és végképp még a elitként számon tartott társadalmi körök igényeit sem tudják gazdaságilag kielégíteni, akkor ez egy merőben új helyzetet teremt a koreai félszigeten, amely nagyon komolyan sérti elsősorban a kínai, de másodszorban az orosz stratégiai érdekeket is. Tehát ez a két állam különböző rejtett csatornákon keresztül egy bizonyos határig mindenféleképpen támogatni fogja az északi gazdaságot, és segíteni fogja a rendszer fennmaradását. Egy dolgot viszont világosan látni kell Észak-Korea esetében. A rendszer biztonsága, a rezsim biztonsága és a rezsim elitjének a biztonsága, az mindig is aktuális szempontjai, azok mindig felírják a külpolitikát. Tehát most is éppen azt látjuk az észak-koreai magatartásban, hogy amikor a rezsim elitjének a számításai, személyes egzisztenciális számításai ezt szükségesnek tartják, akkor az addigi külpolitikai eredményeket is hajlandóak kidobni az ablakon, és végeredményben ugye ez Kína lehetőségeit is bekorlátozza észak-koreai nyomásgyakorlás tekintetében, mivel az észak-koreaiak tudják, hogy nem hagyják a kínaiak őket megbukni.
Óriási, tehát érdekes, amit mond, ugye, hogy 1952-53 háború követő időszaktól folyamatosan lényegében egy nagyon öntudatos észak-koreai vezetéssel, még hogyha több generáción keresztül húzódik, akkor is állunk szemben, akik felismerték annak idején a lehetőségeket, és ki is használják.
Ez bizony így igaz. Tehát általában el szokták mondani egy kicsit regényesebb lelkű emberek, hogy az észak-koreai emberek mennyire keveset tudnak a világról, mennyire korlátozott az ő politikai öntudatuk, mennyire indoktrináltak, mennyire csak a rezsim kommunikációját értik, értelmezik és látják. De azért az észak-koreai elit tagjai, a katonai, de különösképpen a politikai elit és különösképpen a Kim dinasztia tagjai azért meglehetősen széleskörű információkhoz jutnak hozzá, meglehetősen komoly politikai képzést kapnak. És igen, az ő politikai szocializációjuknak része évtizedek óta, hogy nagyon komolyan figyelik a világ stratégiai erőviszonyainak alakulását, mérlegelik a lehetőséget, és mérlegelik ezen belül Észak-Korea lehetséges mozgásterét is. Sokkal nagyobb kockázatokat vállalnak általában, mint egy átlagos ország. Ugye gondoljunk csak az Egyesült Államokkal való kölcsönös fenyegetésekre, de hát számukra a tét is sokkal nagyobb, hiszen a rezsimnek a fennmaradásáról végsősorban az ő fizikai túlélésükről van szó, saját felfogásuk szerint, hiszen feledjük el, itt azok az emberek, akik kegyvesztetté válnak, nagyon gyakran halálos büntetéssel néznek szembe. Így aztán végeredményben eddig ezt a játékot piszkosul eredményesen játszották. Ez nagyon jó érzékük volt.
Jó, de hát kiismerhető, ugye most már évtizedeken keresztüli játékról beszélünk a sajátos szabályrendszerükkel egyetemben, tehát egy kiismerhető valami vel állnak szemben, akár az Egyesült Államok, akár Japán, vagy bármelyik érintett ország, hogy nem találták ki az ellenszert. Az észak-koreaiak ellenszere.
Az a helyzet, hogy az a politika ugyan papíron valóban kiismerhető, de látni kell azt, hogy bizonyos irányított, korlátozott konfliktusok kialakításán nyugszik. Feszültségeket kell gerjeszteni. Majdnem háborúig elmenő feszültségeket. Ugye nukleáris fegyverkezés, nukleáris erődemonstráció. 2017-ben interkontinentális ballisztikus rakéta kipróbálása az Egyesült Államok területének nukleáris csapással való fenyegetése. Talán emlékszünk erre. Napjainkban ugye ismét az elmúlt két hétben a hírek már arról szóltak, hogy Észak- és Dél-Korea viszonya végzetesen megromlott. Ugye Észak-Korea megsemmisítette azt a bizonyos összekötő irodát, ugye észak-koreai területen, amit a 2018-as Panmunjomi deklaráció után állított fel a két ország. Megakasztotta az észak-déli párbeszédet. Gyakorlatilag korcskutyának nevezte a dél-koreaiakat, és bejelentette, hogy az ellenség mindig ellenség marad, és újra egy háborús feszültségnek a kialakulásával nézünk szembe. Tehát irányított feszültségek, irányított válságok kialakulása, kialakítása a központi elemennek a taktikának. Ezekkel a válságokkal egyetlen probléma van, hogy azért mindig bennük van egy kis bizonytalansági tényező. Tehát a felek valójában nem akarják, hogy ez háborúvá eszkalálódjon, de azért a veszély benne van, hogy egyszer csak elsül valami, hogy egyszer csak irányíthatatlanná válnak a folyamatok. És ez a veszély, ugye ez már nem csak egy észak-déli háborúnak a veszélye, hanem egy már nukleáris dimenziókkal is rendelkezik. Immár óriási károkat és óriási áldozatokat vonna maga után, és ezt lényegében egyik fél sem meri megkockáztatni. Tehát valóban valamilyen mértékben tudjuk azt, hogy Észak-Korea játszik, mégis a játékba a felelős, a térségben érdekelt felelős partnere be kell, hogy szálljanak, mert a feszültséget csökkenteni kell, és a háborús kockázatot, az eszkaláció kockázatát minél nagyobb mértékben ki kell iktatni.
Beszélgetésünk elején párhuzamot vont Kína és Észak-Korea között, sok tekintetben azonosságot mutatnak, ugye, így fogalmazott, viszont jelentős eltérések is vannak. Melyek a legfontosabbak ezek közül, az eltérések közül?
Ugye én úgy fogalmaztam szándékosan, hogy papíron felületes ránézésre azonosságot mutatnak. Ugye igen, az alapvető papírforma szerinti ideológiai alap, amin ez a két rendszer létrejött, ugye a marxizmus-leninizmus, az államszocialista modell. De gyakorlatilag Kínában a szószoros értelmében már csak névleg van államszocializmus. Gyakorlatilag ugye egy nagyon erős kapitalista irányvonal alakult ki az elmúlt évtizedekben, ennek a sikereivel egyetemben. Ami megmaradt, az a kommunista pártnak nevezett állampártnak az uralma, és gyakorlatilag a pártállami szisztéma. Ugye ezzel szemben Észak-Koreában, bár kétségkívül szintén a marxizmus-leninizmus ideológiai alapján jött létre, ugye szintén elvonatkoztattak már ettől az ideológiától, a 90-es évek elejétől a marxizmus-leninizmus mint olyan törölték az alkotmányból, és helyére egy sajátos észak-koreai ideológiai rend, a Juche eszmerendszer lépett. Ugye Észak-Koreában nem zajlott le olyan típusú gazdasági társadalmi reform, mint Kínában, ennek megfelelően a fejlődése, amennyiben fejlődésről beszélhetünk egyáltalán, egészen más pályán mozgott. Ugyanakkor az autentikus, belső észak-koreai központú kvázi forradalom kialakításában kezdtek el gondolkodni, amely azt jelentette, hogy Észak-Koreának minél több tekintetben önálló lábra kell állni, a gazdasági önellátásra kell berendezkedni, az észak-koreai kulturális életnek saját termékeket kell előállítania, egyáltalán az észak-koreai társadalmi fejlődésnek saját bázison kell nyugodni, ahol csak lehet, és ez egyrészt megerősítette a Kim dinasztiának a hatalmát, megerősítette ezt az állampárti, sajátos állampárti berendezkedést, másrészt pedig ugye kizárta azokat a típusú reform folyamatokat, amelyek Kínában lezajlottak, és kizárta azt is, hogy Észak-Korea olyan mértékben illeszkedjen bele a nemzetközi gazdasági és politikai folyamatokba, ahogy az Kínában az elmúlt évtizedekben végbe ment. Míg Kína egy sok tekintetben nyitott, a globális rendben nagy mértékben beilleszkedő ország lett, addig Észak-Koreában a bezárkózás tendenciái megmaradtak. És kimondtam egy másik nagyon fontos különbséget, hogy míg Kínában azért alapvetően a pártállami rendszeren belül egyfajta kollektív irányítás és felelősségvállalás van, ahol generáció, politikus generációk váltották egymást, ugye a jelenlegi kínai elnöknek azért jelentős mértékben megerősödött a hatalma az elődeihez képest, de ettől függetlenül látszanak egyfajta sajátos, bölcsbelátáson nyugvó generációs egymásra épülések. Addig Észak-Koreában a politikai legfelső vezetés egy családnak a kezében összpontosult, ugye ez a Kim dinasztia, melynek immár a harmadik generációs tagja, ugye Kim Jong-un irányítja az államot, megkérdőjelezhetetlen hatalommal és tekintéllyel.
Jó, de hát ha mindazt figyelembe veszem, amiről az elmúlt néhány percben összegzésképpen beszámolt, akkor ugye azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben a kényelmes karosszékben ülve a Kim dinasztia tulajdonképpen bárhogy is néz ki a helyzet kívülről biztonságban van, hiszen Kínának létérdeke, hogy megmaradjon Észak-Korea.
Valóban kívülről úgy tűnik, hogy biztonságban van, belülről azonban ez a biztonság, ez időnként egy kicsikét imbolyogni látszik. Ugye egyik tényezője a történetünknek az, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban azért napirendre kerültek olyan híresztelések, hogy a vezérnek az egészsége nem túl stabil. Ugye ezek általában a pletyka szintjén mozogtak, de érezhető mostanában ugye a rezsim részéről egy olyan törekvés, hogy megerősítse a bizalmat a lakosság körében a saját kormányzását illetően, illetve Kim Jong-un hatalmi pozícióját illetően. Tehát van egy állandó folyamat, egy állandó törekvés arra, hogy a rezsimnek a belső biztonságát, belső stabilitását erősítsék. Másrésztről, ugye Kim Jong-un világosan látja, hogy a gazdasági fejlődés az egy nagyon fontos dolog lenne Észak-Korea számára, és a társadalom ellátása, a rezsim stabilitása, a hosszú távú stabilitása számára is. Ezt azonban a jelenlegi enszankciók mellett nem nagyon lehet biztosítani. Ugye Észak-Korea a gazdasága tavaly nőtt, hogy nagyjából egy 1,8%-kal, hogy idén hogy fog kinézni, nem lehet tudni, de általában nagyon komolyan hullámzik, és nagyon nagy visszaesések követik a kisebb növekedési periódusokat, ami összességében azt jelenti, hogy a hosszú távú fejlődésnek a feltételei az országban sajnos nincsenek meg, addig, amíg az enszankciók, az Egyesült Államok által nagymértékben támogatott enszankciók léteznek, addig sajnos ezek nem is tűnnek biztosíthatónak, és ilyen tekintetben végeredményben magának a rezsimnek is van egy harca, ha úgy tetszik, egy folyamatos harca, amellyel próbálja a gazdasági fejlődés feltételeit biztosítani. Ebben a küzdelemben azonban nem áll valami jól. Tehát amikor megemlékezünk arról, hogy politikai, stratégiai szinten milyen jól járatták a kártyáikat az elmúlt évtizedben, akkor azonnal hozzá kell tenni, hogy azonban gazdasági téren ez a történet meglehetősen gyengén muzsikál, és a jövője sem tűnik igazából garantálhatónak.
Ha már szóba hozta Kim Jong-un rejtélyes eltűnését, én akkor arra gondoltam, hogy ez valami trükk. Arra kíváncsi az észak-koreai vezető, hogy ki hogyan reagál most egy ilyen helyzetben.
Igen, ez a diktátoroknak régi trükkje volt a 20. század második felében is. A végeredményben nagyon sokféle spekuláció látott napvilágot. A leghétköznapi okai lehettek egyébként ezeknek a visszavonulásoknak. Kim Jong-un ezt már többször megtette. Akár magánéleti okai is, vagy egyszerűen az a tényező, hogy szüksége volt a feltöltődésre akár. A hosszú ideig való reflektorfényben állása után. Lehettek egészségügyi okai, és valóban lehettek taktikai okai is. Ugye ezek a taktikai szempontok nagyon sajátosak, hogy ki örül annak, hogyha a vezért nem látja, ki örül olyan híreszteléseknek, hogy netán megrendült az egészsége. Ám az utóbbi hetekben azért azt látjuk, hogy a családtagjai, különösen a Hugica igen erőteljesen kommunikál, mind a belső társadalommal, mind a nemzetközi közvéleménnyel, és igyekszik ezt a fajta kormányzati erőt valamilyen módon demonstrálni, mert a rendszernek a sajátja. Tehát ilyen tekintetben, ha úgy tetszik, akkor megtörténik az ellenpontozása is ennek a folyamatnak. Tehát amikor feltételezték, hogy Kim Jong-unnek a hatalma gyengül, akkor hát nyilván megfigyelték azt, akik azok, akik erre reagálnak és hogyan reagálnak, és most ellenben egy erőteljesebb ellenreakció nyilvánul meg a rezsim részéről, amelyben próbálja a nyakának a behúzására kényszeríteni a rezsim ellenfeleit.
Háda Béla kutató, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Köszönöm szépen.
Eddig tartott az Erkély. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pírádió. Ahol otthon.